Vége a hetedik napnak. Még három napunk van arra, hogy gyakoroljunk. A komoly gyakorlásra viszont már csak két nap van, mert a tizedik napon a 8 és 9 óra közötti meditációt követően egy új meditációs technikát tanulunk majd meg, és azt követően véget ér a nemes csend betartására tett fogadalom. Így a nemes csendet nemes csevegés váltja majd fel. De a csevegés csak csevegés, függetlenül attól, hogy nemese vagy sem. A beszéd és a komoly meditáció nem férnek össze. Így hát a tizedik napon nincs lehetőség komoly gyakorlásra. Mégis nagyon fontos nap a tizedik. Mivel 9 napon át egy mélyreható műtétet hajtottunk végre tudatunkon, a tizediken ennek a mélysebbnek szüksége lesz egy kis gyógyírra. A technika, melyet ezen a napon tanulunk, egy nyugtató balzsam lesz sebeinkre. Ezen kívül, ha egy friss műtétet követően, 9 napnyi hallgatás után hirtelen kerülnénk ki a külvilágba és létesítenénk kapcsolatokat, előfordulhat, hogy az egy megrázó élmény lenne. A tizedik nap ezt az élményt oldja fel, lehetővé téve, hogy a 11. napon mindenki számára könnyebb legyen a találkozás a külvilággal. Tehát a tényleges, komoly meditációból csupán 2 nap van hátra. Buddha azt kívánja tőlünk, hogy folyamatosan meditáljunk. Ami ezt a technikát illeti, a sikertitka a gyakorlás folyamatossága. A hosszabb, 20, 30 és 45 napos tanfolyamokra érkező tanítványok folyamatosan gyakorolnak. A 10 napos tanfolyamokon vannak pihenő időszakok is, de a hosszabb tanfolyamokon nincs pihenő. El kell tehát sajátítanunk azt is, hogyan gyakoroljunk folyamatosan. A következő 2 napban megtanulunk folyamatosan gyakorolni. A meditációs idő alatt természetesen továbbra is csukott szemmel ülünk és meditálunk. De amit eddig szünetnek hívtunk, az ezentúl nem lesz szünet. Amikor fizikai szinten valami mást kell tennünk, például felkelünk és sétálunk, visszamegyünk a szobánkba, elmegyünk az étkezőbe, akkor is meditálni fogunk. Nyitott szemmel tudatában leszünk a dolgoknak. Nyitott szemmel pihenünk. Tudatában leszünk bárminek, amit fizikai szinten teszünk. Amikor sétálunk, tudatában leszünk annak, hogy sétálunk. Amikor eszünk, tudatában leszünk annak, hogy eszünk. Amikor zuhanyzunk, tudatában leszünk annak, hogy zuhanyzunk. Amikor pihenünk, tudatában leszünk annak, hogy pihenünk. De mindemellett nagyon fontos az is, hogy tudatában legyünk a testünkben megjelenő különféle érzéseknek. Az emberek nem értik meg pontosan Buddha tanítását, amikor úgy gondolják, hogy csak járások tudatosításáról van szó. Ennek is megvan persze a maga előnye, de Buddha nem ezt tanította. Ő azt kívánja tőlünk, hogy legyünk tudatában az érzéseknek vagy a légzésünknek. Ha figyelmen kívül hagyjuk az érzéseket, akkor tudatunk legmélyebb részét hagyjuk figyelmen kívül. Nekünk épp az a feladatunk, hogy rendbe tegyük tudatunk legmélyebb részét. Meg kell változtatnunk a tudat legmélyebb rétegeinek rögzült szokását. Tehát az érzések tudatosítása rendkívül fontos. Miközben sétálunk, természetesen nem szükséges, és ezen a szinten nem is lehetséges, hogy testünk valamennyi részén megtapasztaljuk az érzéseket. Szemléljük az érzéseket mozgásban lévő testrészeinken. Miközben sétálunk, a lábunkban észleljük az érzéseket. Miközben eszünk, az ujjainkban tudatosítsuk azokat. Amint szánkba kerül az étel, legyünk tudatában az érzéseknek az ajkainkon, az ínyünkön, a nyelvünkön, majd a torkunkban, amint lenyeljük azt. Mindig a mozgásban lévő testrészeken észleljük az érzéseket. Ha a mozgásban levő testrészeken nem tapasztalunk érzéseket, akkor észleljük azokat testünk bármelyik részén. De testünk valamelyik részén kell, hogy észleljük azokat, és ezzel párhuzamosan tudatában kell, hogy legyünk a folyamatban lévő fizikai cselekvésnek. Ezt a pihenő időszakokban gyakoroljuk, ezáltal megvalósítjuk a folyamatosságot. A meditációs időszak alatt továbbra is csukott szemmel ülünk és meditálunk. Az ezen kívüli időszakokban a fizikai szinten nyitott szemmel azt tesszük, amit éppen tennünk kell. Továbbra is meditálunk, mert tudatában vagyunk annak, amit teszünk, és tudatában vagyunk a megjelenő érzéseknek is. Este, amikor csukott szemmel lefekszünk, tudatában vagyunk testünk minden mozdulatának. Amikor éjjel átfordulunk a másik oldalunkra, tudatában vagyunk annak, hogy átfordulunk a másik oldalunkra, majd visszafordulunk. Mindennek tudatában vagyunk, ami a fizikai szinten történik. És ezzel párhuzamosan tudatában vagyunk az érzéseknek. Nem szükséges, hogy ilyenkor a fejünktől a lábujjakig, vagy a lábujjaktól a fejünkig meghatározott sorrendben haladjunk. Lefekszünk, s mikor megjelenik egy bizonyos érzés testünk valamelyik részén, mi egyszerűen tudatában vagyunk ennek. miközben tudatosítjuk a megjelenő érzéseket, elszunnyadunk, majd mély álomba merülünk. Ez nagyszerű. Az éjszaka végtére is arra szolgál, hogy mélyen aludjunk. A következő nap reggelén, amint felkelünk, újra észleljük az érzéseket. Az érzések figyelésével kezdjük a napot. Könnyen előfordulhat, hogy egy komolyan gyakorló tanítvány nem tud mélyen aludni. Félig alszik, félig ébren van. Ez nagyszerű. Időnként az is lehet, hogy egész éjszaka egyáltalán nem alszik. Ez egyszerűen csodálatos. Ne okozzon számunkra semmilyen gondot az, amikor nem tudunk aludni. Ez esetben maradjunk fekve, csukott szemmel, és legyünk folyamatosan tudatában az érzéseknek. Ha elkezdünk aggódni, hogy na hát, nem tudok aludni. Már éjfél van, és még mindig nem tudok elaludni. Már egy óra, és még mindig nem tudok elaludni. Már két óra, és még mindig nem tudok elaludni. Akkor következő reggel úgy ébredünk, mint egy beteg ember. Ezzel nem a vipassanát gyakoroljuk. De ha csupán tudatában vagyunk az érzéseknek, s a érzéseket nem tapasztalunk akkor a légzésünknek, akkor tudatunk semlegessé válik. Ekkor másnap nagyon frissen ébredünk, mintha mélyen aludtunk volna. Végtére is a természet azért kívánja meg tőlünk az alvást, hogy az egész napi aktív munka után pihentessük testünket és tudatunkat. Ezért éjszaka soha ne meditáljunk ülve. Feküdjünk le, teljes regenerálódást, tökéletes pihenést engedve ezzel testünknek, s egyúttal tudatunknak is. Ha tudatunk éber és semleges marad, s tudatában van mindennek, ami történik, akkor tökéletesen pihen. Ezzel el is értük célunkat. Testünk és tudatunk is tökéletesen kipiheni magát, s másnap reggel teljesen frissen ébredünk. Az indiai szentiratokban háromfajta állapotot különböztetnek meg. Vagy ébren vagyunk, vagy alszunk, vagy pedig álomban vagyunk. De van egy negyedik állapot is, amit a jógik képesek megvalósítani. Jógikon nem azokat értjük, akik az ászána és a pránájama gyakorlatok akrobatikus mutatványait végzik. Ők nem jógik. A jógi az, aki kapcsolatba kerül a végső igazsággal. Az ilyen ember valóban egy jógi, egy vipassana jógi. Ez egy nagyon magas szint, ez az a szint, ahol felébredetté válunk. Felébredetté válunk a bennünk lévő érzések valóságára, s teljes mértékben semlegessé tesszük tudatunkat. A szentíratok ezt a jelenséget bemutatva azt mondják, az egész világ alszik, de a jógi éber marad. Éber marad az érzésekre, a belső valóságra. Ez persze nem jelenti azt, hogy éjjel, amikor aludnunk kellene, azt mondjuk, én nem akarok aludni, hiszen egy vipassana jógi vagyok. Hadd aludjon a világ, én ébren maradok. Ez egy másik végletet jelent. Ha az alvás természetesen jön, akkor aludjunk. Ha viszont nem jön álom a szemünkre, legyünk tudatában az érzéseknek, és maradjunk semlegesek, ne aggodalmaskodjunk, ne idegeskedjünk. Azt tesszük, amit tennünk kell. Tudatában vagyunk a valóságnak az érzések szintjén, nem reagálunk rájuk, semlegesek maradunk velük szemben, tökéletes pihenést adva ezzel tudatunknak és testünknek. Ennek megfelelően használjuk ki az előttünk álló két napot. Tanuljuk meg a Rattindiva Matanditót, ahogy Buddha hívta az éjjel-nappal történő gyakorlást. Gyakoroljunk folyamatosan, kivéve azt az időszakot, amikor mélyen alszunk. Ekkor természetesen nem gyakorolhatunk, de ezt leszámítva gyakoroljunk folyamatosan, éjjel-nappal. Hajtsuk végre a mélyreható műtétet magunkon annak érdekében, hogy a hátralevő két napban képesek legyünk eltávolítani a mélyen gyökerező komplexusokat, melyek szenvedésünket okozzák. Szabaduljunk meg most tőlük. A hátralevő időszak egy nagyszerű lehetőség arra, hogy megszabaduljunk ezektől a komplexusoktól. A folyamatos gyakorlás segítségünkre lesz ebben. Még mindig jöhetnek újabb viharok, de most már, túl a hetedik napon, képesek vagyunk szembenézni velük. Elég erősek vagyunk ahhoz, hogy szembenézzünk velük. Ne aggódjunk. Nem jöhet olyan vihar, ami rendkívüli ingerültséget okozhatna. Az öt ellenség, az öt nívarana továbbra is jelen van, de azok egyre gyengébbek lesznek. És emellett van öt nagyszerű barátunk is. Tartsuk őket mindig magunk mellett, s rájövünk majd, hogy milyen sokat segíthetnek nekünk. Ezek a barátok sokat segíthetnek, feltéve, ha fenntartjuk tisztaságukat. Ha elveszítik tisztaságukat, ugyanazok a barátok ellenségeinké válnak, vagyis ártanak majd nekünk. Vajon kik a barátaink, és mit jelent a tisztaságuk? Fontos ennek megértése. Öt barátunk van tehát. Az első barátot az akkori idők nyelvén Saddának hívták, ami bizalmat, elkötelezettséget, hitet jelent. A bizalom, a hit egy igen fontos barát. Ha valaki nem hisz és nem elkötelezett annak, amit végez, hogyan gyakorolhatna helyesen? Ha állandóan kétségeink vannak és szkeptikusak vagyunk, akkor egyszerűen nem tudunk gyakorolni. Bizalmunk és hitünk kell, hogy legyen. Már 7 nap eltelt. Mostanra hitünk kell, hogy legyen a technikában, az ösvényben, és ezáltal képesnek kell lennünk arra, hogy hatékonyabban gyakoroljunk. De ugyanaz a hit, a bizalom és az elkötelezettség ellenségünké is válhat, amennyiben az vak hitté válik. A vak hit, a vak bizalom, a vak elkötelezettség nem segít rajtunk, sőt ellenségünké válik. Ne engedjük tehát, hogy hitünk és bizalmunk vakká váljon. Ha az 5 barát vakká válik, haszontalanok lesznek számunkra, nem lehetnek segítségünkre. Jelen kell, hogy legyen mellettük a bölcsesség. Minden barát bölcsességet kell, hogy hordozzon, hogy felismerhessük az adott barát tisztaságát. A bizalom tisztasága csak akkor valósul meg, amikor a bizalommal bölcsesség párosul. Bölcsesség nélkül az vak hit marad. A bölcsesség olyan, mint a szemünk, a bizalom olyan, mint a lábunk. Akinek nincs szeme, haladhat az ösvényen, akár futhat is rajta, de nem fogja felismerni, amikor rossz útra téved, és az is előfordulhat, hogy egy gödörbe esik. Akinek pedig csak szeme van, de nincsenek lábai, nincs bizalma, csak nézi az ösvényt. Lám, itt van ez az ösvény. Olyan csodálatos, oly nagyszerű. Buddha tanításai csodálatosak, a Dhamma oly csodálatos. De egy lépést sem képes megtenni az ösvényem, mert nincs hite, nincs bizalma. Tehát mindkettő fontos. A kettő együtt hatalmas erőt ad nekünk, mert így a bizalom megvilágosult bizalommá válik, bölcsességgel és intelligenciával rendelkező bizalommá, mely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük a bizalom lényegét, s ne csupán vakon fogadjuk azt el. Mi a bizalom lényege? Bizalmunk lehet bárkiben, például egy istenségben, egy szent vagy megvilágosodott személyben. Miért van bizalmunk egy adott személyben? Mert ő egy szent ember, vagyis rendelkezik bizonyos jó tulajdonságokkal, és nekünk ezekben a jó tulajdonságokban van bizodalmunk. E tulajdonságok felismerése ösztönzést ad számunkra. Ösztönzést kapunk arra, hogy ugyanezeket a jó tulajdonságokat mi is kifejlesszük magunkban. Ebben az esetben a bizalom határozottan nagy segítségünkre lesz, máskülönben nem. Ha bizalmunk csak egy kéregető edénnyé válik, és csak azt hajtogatjuk, hogy ó, mindenható, kérlek, add meg nekem ezt, ó, istenség, kérlek, add meg nekem azt, szeretném, ha megvalósulna ez meg az a kívánságom. Ez is vak bizalom, ami nem lesz segítségünkre. A bizalom a tulajdonságokra kell, hogy irányuljon. Csodálatos bizalom az, mely révén ösztönzést nyerhetünk arra vonatkozólag, hogy ugyanazokat a jó tulajdonságokat mi is kifejlesszük magunkban. Íme egy történet, amely sok-sok évvel ezelőtt történt, nem sokkal a Burmából Indiába való megérkezésem után. Az egyik tanfolyamra egy idős hölgy is érkezett, aki nagyon komolyan vette a tanfolyamot, és nagyon keményen gyakorolt. Pontosan megértette a technikát, helyesen gyakorolt, és remek eredményeket ért el. Hazatérve minden reggel és este tovább folytatta a gyakorlást. Mindennapi életében is folytatta a technika alkalmazását, mely kitűnő eredményeket hozott számára. Egy év elteltével újra eljött a tanfolyamra azért, hogy még jobban megerősödjön a technikában és a dhammában. Aztán egy napon eljött hozzám interjúra. Elmondta, hogy van egy félelme. Mi volt ez a félelem? Egy bhakti közösségből származott, site volt ebben a szektában. Ez a gyána márga. A gyána márga jelentése a bölcsesség ösvénye. Értem, hogy ez a gyakorlás elvisz a végső célig, de félek attól, hogy hátat fordítok a bhakti közösségemnek, az abban való hitemnek. Attól félek, hogy a technika gyakorlásával elvesztem a bhaktimat, elvesztem a hitemet. Azt válaszoltam, ó nem, ne aggódjon, a bhaktija, a hite egyre erősebbé válik. Ez nem így van, uram. E technika gyakorlásában nincs helye a bhaktinak, nincs helye a hitemnek. Nem értett meg, ezért azt mondtam neki. Rendben van, tényleg hisz az Istenében vagy az Istennőjében? Tényleg van bizalma bennük? Tényleg van hite bennük? Erre ő így válaszolt. Na de uram, hagyományunk szerint ebben a bhakti kultuszban élünk. Erősen hiszünk, és nagy bizodalmunk van Istenünkben és Istennőnkben. Ezután megkérdeztem tőle. Szokott-e ígéretet hordozó felajánlásokat tenni? Indiában rendkívül gyakoriak az ilyen ígéretet hordozó felajánlások. Mit jelent az ígéretet hordozó felajánlás? Tegyük fel, hogy valaki megbetegszik a családban. A család feje, az anya vagy az apa elmegy a templomba, meghajol az Isten vagy az Istennő előtt, és azt mondja, kérlek, gyógyítsd meg a fiam vagy a lányom, vagy bárki mást, akit szerettek volna, hogy meggyógyuljon. És ha meggyógyult, akkor 5 rúpia értékű édességet ajánlok fel neked. Szokott-e ígéretet hordozó felajánlásokat tenni? Természetesen, ez gyakran előfordul. Akkor viszont nincs hite Istenében, az Istennőjében. Azt kéri tőlük, hogy előbb gyógyítsák meg a fiát vagy a lányát, csak azután ajánl fel nekik 5 rúpiát. Még 5 rúpiát sem ér az Istenébe vagy az Istennőjébe vetett hite. Előbb meg kell, hogy gyógyítsa a fiát vagy a lányát, csak aztán adja át az 5 rúpia értékű édességet. Ez egy üzleten alapuló bakti, egy üzleten alapuló hit. Előbb kapni szeretnénk, csak utána adunk. Ez nem hit, ez csupán vak elkötelezettség, ez nem segít. Pontosan ez az, ami a hit nevében történik. Mindig várunk cserébe valamit. Ennek az Istennek tennie kell értem valamit, annak az Istennőnek vagy megvilágosodott embernek tennie kell értem valamit. Ennek a szent embernek tennie kell értem valamit. Állandóan várunk, remélünk valamit. Ez nem vezet a bhakti tisztaságához. Valaki nagy bhaktának, vagyis ráma lelkes hívének vallja magát. Nagyszerű dolog ráma egy ilyen kiváló tulajdonságokkal rendelkező ember követőjének lenni. Ráma tulajdonságai a fontosak. Ha felismerjük ezeket a tulajdonságokat, és megpróbáljuk beépíteni azokat saját életünkbe, az egy csodálatos bhakti. De mi nem ezt tesszük. Talán már hallottak Ráma történetét. Ráma a legidősebb fiú volt. Az apja viszont ígéretet tett legifjabb feleségének, a legifjabb királynőnek, hogy az ő fia lesz a trónörökös. Ezért, bár vonakodva, mégis úgy döntött, hogy 14 évre a dzsungelbe száműzi Rámát. Ifjabb fivére Bharata lett a trónörököse. Ráma örömmel hagyta el a királyságot. Hadd élvezze öcsém a királyi palota fényűzését. Én boldog leszek a dzsungelben is. És Ráma el is hagyta a palotát. Amikor az ifjabb fivér, aki nem volt jelen a döntés meghozatalakor, apjuk halála után megtudta az igazságot, megdöbbenten azt mondta, Ráma a trón valódi örököse, nem pedig én. El is indult hozzá a dzsungelbe, és azt mondta neki, Uram, fivérem, ez nem jól van így. Vissza kell, hogy térj a fővárosba. Te vagy a trón örököse, a korona jogos birtokosa. Én maradok itt helyetted a dzsungelben. Apánk rosszul határozott, nem döntött bölcsen. Az idősebb fivér Ráma így válaszolt. Ó, nem, nem, ez volt apánk rendelete. Élvezd hát te a királyi élet minden fényűzését. Az emberi történelemben nincs is rá hasonló példa, amikor két fivér vitájában azt halljuk, hogy élvezd hát te a királyi élet minden fényűzését. Ilyen csodálatos ember volt Ráma. Valaki azt mondja, hogy ő Ráma követője. Két fivér azt állítja, hogy ők Ráma követői, mégis mindkettő harcol, vitázik, polgári perre, büntető perre mennek, de miért? Amikor felosztották a vagyont, te pár dollárral több pénzt és pár négyzetméterre nagyobb földet kaptál. Ezt meg kell, hogy tárgyaljuk. De mégis Ráma lelkes hívének tartják magukat. Szegény Ráma, ha a felhők fölött van valahol és látja, mi történik, ilyenkor bizonyára könnyekre fakad. Miféle követőim vannak nekem? Nem akarnak ösztönzést meríteni jó tulajdonságaimból, s nem akarnak aszerint élni, ahogy én, s mégis híveimnek tartják magukat? Őrültség, az e fajta odaadás nem segít. Rámát a mindenható inkarnációjának tekintik. Mivé is tettük szegény mindenhatót? Teljesen megfosztottuk értékeitől. Valaki felírja a homlokára, a karjára, a mellkasára Ráma nevét, s Ráma feliratú ruhát hord, azért, hogy tudja meg Ráma, hogy ő mennyire odaadó híve. Mintha Rámát boldoggá tenni, hogy hallja a nevét, hogy az emberek folyamatosan recitálják a nevét. Ha tényleg ő teremtette volna a világot, akkor csak olyan embereket teremtett volna, akik állandóan az ő nevét mondogatnák. Ráma, Ráma, semmi mást, mert hogy ezek neki kedves szavak. Ha tényleg úgy lenne, hogy Ráma ebben leli kedvét, az azt jelenteni, hogy ő egy én központú személy. Azt mondják, hogy Isten saját képmására teremtette az embert. Én másképp gondolom. Az emberek formálták saját ízlésüknek megfelelően saját képükre Istent. Ilyen és ilyen Istent szeretnénk, és elkezdjük mondogatni a nevét, és ezáltal neki fejébe száll a dicsőség. Innentől kezdve bármit is tegyünk, jót vagy rosszat, valamennyi kívánságunk valóra válik, ő minden kívánságunkat teljesíti. Ezt a fajta Isten saját képzeletünk hozta létre. Tegyük fel, hogy van egy őrült Goenka, aki nagyon oda van a nevéért, és az embereknek minden nap mondogatniuk kell. Goenka, Goenka, Goenka. A rádióban és a tévében is ez legyen. Goenka, Goenka. Az újságban is mindenütt ez jelenjen meg. Goenka, Goenka. Az emberek templomokat emelnek Goenkának, Goenka szobrokat állítanak fel, majd táncra peldülnek és azt éneklik, hogy Haré Goenka, Haré Goenka. Ennek a Goenkának pedig fejébe száll a dicsőség. Hát ez csodálatos. Milyen őrült is ez a Goenka. Amikor megteremt egy képzeletbeli istent, egy önmagához hasonló istent hoz létre, akinek saját nevét hallva fejébe száll a dicsőség. Mivé is tettük szegény istent? Ha valóban létezik Isten, akkor teljesen megfosztottuk értékeitől. És épp ez történik, amikor az odaadás vak elkötelezettségé válik. Elfelejtjük, hogy jó tulajdonságaiból kell ösztönzést merítenünk, és hogy ezen ösztönzés segítségével ugyanazokat a tulajdonságokat kell kifejlesztenünk saját magunkban is. Egyébként az odaadás kárt okoz. Más valaki azt mondja, Jézus Krisztus követője vagyok. Nagyszerű. Ő egy igazi szent ember, a szentek hercege. Annak mércéje, hogy valaki szent ember vagy sem, az, hogy a halál pillanatában milyen a tudata. És milyen volt vajon Krisztus tudata halála pillanatában? Mialatt keresztre feszítették és halálra kínozták, egy cseppnyi harag, elutasítás vagy gyűlölet sem volt benne azokkal szemben, akik ezt tették vele. Nem tudják, mit cselekszenek, ezek tudatlan emberek. Ne bűnhődjenek meg rossz cselekedeteik miatt, hiszen oly tudatlanok. Csak szeretet és odaadás volt benne. Ilyen egy igazán szent ember. Amikor valaki azt mondja, Jézus Krisztus követője vagyok, de nem fejleszt ki magában egy cseppnyi szeretetet, odaadást és jó akaratot sem mások irányában, akkor ez az odaadás vak odaadás marad. Volt, aki odajött hozzám és azt mondta, Jézus Krisztus híve vagyok, mert elfogadom, hogy Isten fia volt. Úgy mondja ezt, mintha Jézusnak igazolással lenne szüksége tőle, ami boldoggá teszi és azt mondhatja, látjátok, milyen sok ember bizonyítja, hogy tényleg Isten fia vagyok? Miféle Krisztusról beszélünk itt? Teljesen őrültek vagyunk. Mi folyik itt valójában? Van bármilyen kétség, hogy Krisztus Isten fia volt? Nincs semmiféle kétség. Ő tényleg Isten fia volt. Végtére is mit jelent az, hogy Isten? Isten az igazság, Isten a szeretet, Isten az együttérzés, Isten a tisztaság. S íme itt van valaki, aki az igazság, a szeretet, az odaadás, a jó akarat és a tisztaság megtestesítője, tehát Jézus valóban Isten fia volt. Ezek a tulajdonságok a fontosak. Ha megpróbáljuk ezeket a tulajdonságokat kifejleszteni magunkban, akkor Jézus Krisztus híveinek mondhatjuk magunkat, egyébként nem. Ha nem ezt tesszük, akkor odaadásunk vak lesz, ami teljesen értelmetlen. Más valaki azt mondja, hogy Buddha követője vagyok. Nagyszerű, ha valaki Buddha híve, odaadást fejleszt ki egy megvilágosodott, egy megszabadult ember egy Buddha irányába. De hasonlóképpen, ha az odaadás vak odaadássá válik, ha az ember reggel összekulcsolt kezekkel azt mondja, Buddhám, Saranám, Gacchámi, menedéket veszek Buddhában, menedéket veszek Buddhában, menedéket veszek Buddhában, háromszor is menedéket vettem Buddhában, mostantól egész nap azt csinálok, amihez kedvem van. Kaptam hozzá egy mindenre érvényes engedélyt, ami felhatalmaz arra, hogy bármit megtehessek. Végül is miért vettem menedéket Buddhában? Azért, hogy megszabadítson engem. Az összes rossz cselekedetem ellenére meg kell, hogy szabadítson. Máskülönben mi értelme lenne menedéket venni Buddhában? Ez őrültség. Ha így gondolkodunk, akkor nem értjük, miről beszélt Buddha, amikor arra kérte az embereket, hogy vegyenek menedéket Buddhában. Mit értett ezen valójában? Azt, hogy vegyenek menedéket a megvilágosodottság minőségében. Menedéket venni a megvilágosodottság minőségében pedig azt jelenti, hogy megvalósítjuk magunkban a megvilágosodást. Saját megvilágosodott természetünk adhat nekünk menedéket, semmi más. Egyedül ez adhat nekünk védelmet, semmi más. Saját megvilágosodott természetünkben kell, hogy menedéket vegyünk, nekünk kell kifejlesztenünk ezt a pozitív tulajdonságot. Ekkor tényleg van értelme azt mondani, menedéket veszek Buddhában. Egyébként csak vakodaadásról beszélhetünk. Buddha nem akart létrehozni egy szektát, amiben minél több ember azt mondogatja, menedéket veszek Buddhában, azért, hogy minél nagyobb legyen a szekta. Buddha abban volt érdekelt, hogy teljes odaadással segítsen az embereknek megszabadulni szenvedéseiktől. Nem számít, hogy milyen szektához, milyen társadalmi réteghez tartozunk, melyik országból származunk, és az sem számít, hogy férfinak vagy nőnek születtünk. A szenvedés mindenképpen jelen van az életünkben. Buddha megvilágosodása az volt, hogy rátalált az ösvényre, és pontosan ez az ösvény tette őt megvilágosodottá. Teljes odaadással mutatta az ösvényt az embereknek. Ha nem az ösvényen haladunk, akkor odaadásunk csak vak elkötelezettség lehet, ami teljesen értelmetlen. Megtanította, hogyan fejezhetjük ki tiszteletünket Buddha iránt. Buddha nem valakinek a nevét, hanem egy megvilágosodott ember jó tulajdonságait jelenti. Bárki elérheti a megvilágosodást, nem csak Gotama. A megvilágosodás elérése nem csupán egy ember privilégiuma. Buddha azt mondta, előttem számtalan sok Buddha volt, s utánam is számtalan Buddha következik. A következő szavakkal tanította, hogy fejezzük ki tiszteletünket Buddha iránt.
Yeje Buddha atita je, yeje Buddha yanagata.
A múlt összes buddhája és atita, vagyis a jövő valamennyi buddhája.
Pacsupanna je ye Buddha.
Az összes buddha, aki most jelen van.
Aham vandami sabbada.
Tiszteletünket fejezzük ki a múlt, a jövő és a jelen valamennyi buddhájának. Ez nem azt jelenti, hogy egy szektába vagy vallási szervezetbe keveredünk ezáltal, hanem azt, hogy ösztönzést nyerünk a megvilágosodásból, a megvilágosodás minőségéből, annak érdekében, hogy kifejleszthessük magunkban ugyanazt a megvilágosodást. Buddha elmagyarázza, hogyan fejezzük ki tiszteletünket iránta.
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa.
Tiszteleten fejezem ki bárkinek, aki rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal.
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Aki tökéletesen megvilágosodott, aki tökéletesen megszabadult, és a megvilágosodás saját erőfeszítéseinek köszönhetően érte el. Tehát egy ilyen embernek fejezem ki tiszteletemet. Tiszteletünk kifejezését pudzsának hívják. A pudzsa egyik fajtája a szamisza pudzsa, ami szennyezett pudzsát jelent. Van egy képünk Buddháról, s felajánlásképpen füstölőket, virágokat és édességeket viszünk neki, és leborulunk előtte, majd azt mondjuk, most egy pudzsát adok Buddhának. Nem. A nirámisa pudzsára van szükségünk, vagyis a tiszta pudzsára, amiről ezt mondja.
Dhammanu dhamma patipattiya. Buddhang pujjémi.
Buddhának úgy adunk pudzsát, úgy fejezhetjük ki iránta való tiszteletünket, hogy a Dhamma ösvényét követjük, a durvább szintek irányából haladva a finomabbak felé. A sílával kezdünk, a Dhamma legdurvább részével. Aztán haladunk a szamádi felé, mely finomabb, majd a pánya következik, ami még ennél is finomabb. Ezen is túlhaladva megtapasztaljuk a nibbánát, a legfinomabb végső igazságot. Így valóban kifejezhetjük tiszteletünket Buddha iránt.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhang pujjémi.
A tanítást, a dhammát alaposan meg kell értenünk. Valaki iránti tiszteletünk nem szabad, hogy vak odaadással változzon, mert az nem ér semmit. Miután kifejeztük tiszteletünket Buddha iránt, folyamatosan tudatában kell lennünk Buddha tulajdonságainak. Melyek Buddha tulajdonságai?
Iti piso bhagava arahang sammā sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati. Iti piso bhagava.
Ő egy bhagaván. Mit jelent a bhagaván? Az elmúlt 2500 év során India elvesztette a bhagaván szó jelentését. Napjainkban annyi bhagaván van mindenfelé, mint piacon a légy. Mindenütt bhagavánokkal találkozunk. Mindenki azt állítja magáról, én egy bhagaván vagyok. Mit jelentett a bhagaván 2500 évvel ezelőtt?
Bhagga rágóti bhagava, bhagga dósóti bhagava, bhagga móhóti bhagava.
Aki felszámolta az összes rágát, vagyis elutasítást, az összes dósát, vagyis sóvárgást, valamint az összes móhát, vagyis a tudatlanságot, az illúziót és a káprázatot, s aki a megszabadulás dicsőségében él, azt hívjuk Bhagavának. Addig, amíg ezektől a negativitásoktól nem szabadultunk meg, nem nevezhetjük magunkat Bhagavának. Buddha egy Bhagaván. Ösztönöz bennünket arra, hogy kifejlesszük magunkban tulajdonságait. Lassanként megszabadulunk a rágától, megszabadulunk a dósától, megszabadulunk a móhától, vagyis a sóvárgástól, az elutasítástól és a tudatlanságtól. Ekkor valóban tiszteletünket fejezzük ki Buddhának, s valódi odaadással vagyunk iránta. Araham. Megint csak India ősi nyelvén az Ari ellenséget jelent, a Ham pedig azt a valakit jelenti, aki minden ellenségét legyőzte. Ő, az erőszakmentesség apostola, hogyan pusztíthatna el bárkit is? Mégis az összes ellenségét elpusztította. Kik ezek az ellenségek? Ellenségeink nem kívül találhatók. Saját szennyeződéseink jelentik ellenségeinket. Aki felszámolta az összes szennyeződést, akinek egy cseppnyi tisztátalanság sem maradt tudatában, arahammá válik. Buddha minden ellenségét elpusztította. Sammasambuddho. Buddha saját erőfeszítései révén vált tökéletesen megvilágosodottá. Minden ember kizárólag saját erőfeszítései révén érheti el a tökéletes megvilágosodottság állapotát. Ha nem teszünk erőfeszítéseket, és közben azt reméljük, hogy valamilyen természet feletti, láthatatlan erő révén elérjük a megvilágosodást, akkor nem értettük meg, hogy mit is jelent Buddhának lenni. Sammasambuddho. Minden ember saját maga, saját erőfeszítései révén kell, hogy elérje a megszabadulást, a megvilágosodást.
Ittipiso, Bhagava, Arahang, Samma, Sambuddho, Vidya Charana Sampanno.
Ha tökéletesek vagyunk a vidyában és az acharánában, az annyit jelent, hogy tökéletesek vagyunk a gyakorlatban és az elméletben egyaránt. Ilyenkor a legmagasabb szinten, a vidzsá, a bölcsesség szintjén értelmezzük a dhammát. Ennek alkalmazása a mindennapi életben Buddha egyik minőségének megvalósítását jelenti.
Yathavadi, tathakari, yathakari, tathavadi.
Amit mond, aképp cselekszik, csak arról beszél, amit cselekszik és gyakorol, semmi másról. Ezért hívják tathágatának, olyan személynek, aki az igazság megtapasztalásának ösvényén halad, és elérte a végső igazságot. Ha azt mondjuk, hogy elkötelezettek vagyunk Buddhának, akkor követnünk kell az ösvényt. Lépésről lépésre az igazság által.
Vidya charana sampanno.
Sugato. Minden lépés, amit egy ilyen ember tesz, az egy helyes lépés. Sem a test, sem a beszéd, sem a tudat szintjén nem képes olyat tenni, ami másoknak ártana. Mi is próbáljuk meg magunkban kifejleszteni ezt a tulajdonságot. Minden lépésünk, minden cselekedetünk mások javát kell, hogy szolgálja, nem szabad, hogy ártsunk másoknak. Lókavidu. A test keretein belül megtapasztalta a teljes világegyetem igazságát. Mi is megtettük az első lépéseket ahhoz, hogy megtapasztalhassuk a teljes univerzum igazságát testünk keretein belül. Buddha egész életét teljes odaadással az emberek szolgálatának szentelte. 35 éves volt, amikor megvilágosodott, és 80 éves korában halt meg. 45 éven át minden éjjelét és nappalát az emberek szolgálatának szentelte. Mindenütt jelen van a szenvedés, az emberek oly boldogtalanok. Rátalált egy nagyszerű technikára, egy csodálatos ösvényre. Az emberek iránt érzett együttérzésből folyamatosan éjjel-nappal őket szolgálta. Alig 2-3 órát aludt, vagy inkább csak feküdt, megőrizve éberségét és bölcsességét. A fennmaradó idejét az emberek szolgálatának szentelte. Egész életében az embereket szolgálta. 80 éves korában bejelentette. 3 hónap múlva elhagyom testemet. Hol tegyem ezt? Akkoriban valahol India keleti részében tartózkodott, és úgy döntött, hogy Kushingár, egy Észak-India középső részén fekvő nagyváros felé veszi az irányt, ahová meg is érkezett. Épp holtölte volt, s aznap éjszaka készült eltávozni. Egy fa alá feküdt, mellette volt Ananda, a kísérője, aki mindenben szolgálatára állt. Ekkor szöget ütött egy gondolat Ananda fejében. Napkeltekor már nem lesz velünk. Több ezer híve van itt a városban, s ha rájönnek majd, hogy Buddha a városuk közelében tartózkodott, és én nem szóltam erről nekik, így vélekednek majd. ez a bolond Ánanda nem tájékoztatott bennünket. Ha megtette volna, tiszteletünket tehettük volna Buddha előtt, amíg életben volt. Meg kell hát tennem, tájékoztatnom kell őket. Ánanda elment hát a városba, ahol csupán egy-két embernek szólt. A hír futótűzként terjedt. Rengeteg ember indult útnak, így gondolkodva. Holnap reggel már nem lesz közöttünk. Tiszteletünket kell, hogy tegyük előtte, amíg életben van. A hatalmas tömeg megérkezett, és Ánanda képtelen volt irányítani őket. Végül arra kért mindenkit, sorban haladjatok, hogy minél több ember tehesse tiszteletét, mielőtt ő eltávozik. Már eltelt az éjszaka fele, kétharmada, majd lassan közelgett a vége, és már csak néhány perc volt hátra távozásáig, de még mindig rengetegen álltak sorba előtte. Ekkor egy ember a sor elején nem mozdult tovább, és azt mondta, nem, azt akarjátok, hogy Buddha teste előtt tegyem tiszteletemet? Mi haszna lenne annak? Én ezt a csodálatos technikát szeretném megtanulni tőle. Tudom, hogy tökéletesen megvilágosodott, és tökéletesen ismeri a technikát. Azt viszont nem tudhatom, hogy ti mit fogtok nekem később tanítani, ha ő már nem lesz. Lehet, hogy jól, de lehet, hogy rosszul tanítjátok majd. Addig szeretném megtanulni a technikát, amíg ő életben van. Ánanda erre azt válaszolta. Néhány percen belül eltávozik. Ez most nem a megfelelő időpont arra, hogy Dhammát tanítson neked. De ő csak kitartott szándéka mellett, és nem mozdult. Rendben van, ha nem akarod tiszteletedet tenni nála, akkor állj ki a sorból. Engedd, hogy mások sorra kerüljenek. De ő csak nem mozdult, és nem akarta tiszteletét sem tenni Buddha előtt. Szavai eljutottak Buddha fülébe. Egy ember a Gangeshoz zarándokol, hogy szomját oldhassa egy pohárnyi vízzel, s erre azt mondják neki, hogy te nem ihatsz a vízből, csak szomjazz tovább. Tedd tiszteletedet a Gangesnek, aztán távozz. Az együttérzés Gangesze túlárad Buddhában, és így szólt. Ánanda, engedd, hadd jöjjön. Szüksége van a Dhammára. Ő érdemes arra, hogy megtanítsam neki. Szüksége van rá. Küld hát hozzám, megtanítom neki a Dhammát. Utolsó lélegzetével is a Dhammát tanította. Legalább még egy ember elindulhat az ösvényen. Egyetlen pillanatot sem szabad elvesztegetnem. Csak az emberek szolgálata, az emberek segítése volt fontos számára, anélkül, hogy saját kényelmével törődött volna. Ha Buddha együttérzésének, szeretetének, jó akaratának, önzetlen szolgálatának egy piciny részét is kifejlesztjük magunkban, akkor van értelme annak, hogy azt mondjuk, mi Buddha követői vagyunk. Egyébként ez csak egy másik rítus lenne, aminek nincs semmi értelme. Valaki azt mondja, menedéket veszek a Dhammában. Teljes mértékben hiszek a Dhammában, Buddha tanításában. Mit jelent a Dhamma? Ha nem értjük meg a Dhamma jelentését, és csupán azt mondjuk, hogy menedéket veszek a Dhammában, annak nincs értelme. Amikor menedéket veszünk a Dhammában, és a Dhamma szerint élünk, kifejlesztjük magunkban a Dhammát, kifejlesztjük magunkban a sílát, a szamádit és a pannyát, akkor van értelme annak, hogy azt mondjuk, menedéket veszek a Dhammában. Egyébként teljesen hiába való, értelmetlen ezt mondani. Mit jelent hát a Dhamma? A Dhamma nem egy szekta vagy egy szervezetvallás. A Dhamma az egyetemes törvény, a természet törvénye. Ha valaki a természet törvényének megfelelően kezdi el élni az életét, akkor az tényleg menedéket vett a Dhammában. Buddha pontosan elmagyarázta, mik a Dhamma tulajdonságai. Összesen 6 jellemzője van a Dhammának. Fel kell ismernünk, hogy ezek a jellemzők jelen vannak-e bennünk, vagy sem. Ha nem így teszünk, akkor a Dhamma nevében valamiféle szektába, hiedelembe, dogmákba keveredtünk. Melyek a tiszta Dhamma tulajdonságai?
Svakkhato bhagavata dhammo. Svakkhato.
Világos, mindenféle miszticizmustól, intellektuális akrobatikától mentes magyarázatot kell kapjunk, hiszen valójában egy nagyon egyszerű dologról van szó. Olyan egyszerű szavakkal kell, hogy elmagyarázzák, hogy mindenki megérthesse, mert ha nem értik meg, akkor nem tudják azt követni sem. Ez nem filozófusok vagy tudósok játéka, ezt az embernek meg kell tudni érteni és követni. A Dhamma első jellemzője ezért a svakkhato, a svakkhato. És mit jelent a sandittikó? Bármit, amit saját közvetlen megtapasztalás útján megtapasztalunk, azt hívjuk sandittikónak, vagyis az igazságot, amelyet önmagunk tapasztalunk meg, és ez maga a Dhamma. Az igazság, melyet egy megvilágosodott ember megtapasztal, számunkra nem jelent igazságot. A tanításokban szereplő igazság számunkra nem jelent igazságot, amit mi saját magunk tapasztalunk meg, saját szemünkkel, lépésről lépésre, közvetlen megtapasztalásunk útján, az a szándittikó. Lehet, hogy induláskor a rendkívül durva igazsággal találkozunk, de ez nem számít. Ez a saját magunk igazsága, saját tapasztalatunk, saját bölcsességünk. Ezzel az igazsággal haladunk az ösvényen. Törvényszerűen megtapasztaljuk majd a finomabb igazságot is. Megismerjük testünk és tudatunk teljes területét, testünk és tudatunk valóságát, majd átlépjük ezt, és megtapasztalunk valamit, ami túl van testen és tudaton.
Svakkhato bhagavata dhammo sandittiko akkaliko akkaliko.
A dhamma gyakorlása azonnal meghozza gyümölcsét. Nem arról van szó, hogy ha most gyakoroljuk a dhammát, akkor halálunk után megkapjuk jutalmunkat. Nem arról van szó, hogy ha egy rítust vagy ceremóniát gyakorlunk, akkor halálunk után a hetedik mennyországban születünk újjá. Ki jött már vissza a hetedik mennyországból és számolt be arról, hogy azért jutott oda, mert valamilyen szertartást végzett? Ez teljesen értelmetlen. A kérdés az, hogy mit eredményez a gyakorlás most. Természetesen ennek halálunk után is lesznek bizonyos eredményei, de a kérdés most az, hogy mit eredményez a gyakorlás most. Ha az eredmények nem mutatkoznak meg a jelenben, akkor ott nem lehet szó dhammáról. Megtettük a lépéseket az ösvényen, és ez meg kell, hogy hozza az eredményét. Csak ez esetben beszélhetünk tiszta dhammáról, egyébként nem. Akáliko. Nem lehet szakadék a cselekedetem és a gyümölcs között, melyet annak következményeképp kapok. Akáliko. Meg kell, hogy történjen a változás az ember életében. Ha ténylegesen elkezdünk az ösvényen haladni, a változás, egy jó irányba történő változás itt és most, még ebben az életünkben meg kell, hogy történjen. Az éhi passzikó a dhamma következő nagyon fontos tulajdonsága. Ha ténylegesen elindulunk a dhammában, képesnek kell lennünk, hogy felismerjük, vajon tényleg a dhammában tesszük-e ezeket a lépéseket. Éhi passzikó. Szó szerinti jelentése az, hogy jöjj és tapasztald meg saját magad. Jöjj és vizsgáld meg saját magad. Ez az éhi passzikó. Sokan azok közül, akik eljönnek a tanfolyamra, már a negyedik napon vagy az ötödik napon elkezdenek ekképp gondolkodni. Ó, ez csodálatos! Az édesanyám is el kell, hogy végezze, az édesapám is el kell, hogy végezze, és mások is el kell, hogy végezzék ezt a tanfolyamot. Aztán hirtelen ráeszmélünk. Azért vagyok itt, hogy a légzésemet és az érzéseket szemléljem. Majd később foglalkozom ezzel. Majd kis idő múlva megint gondolkodni kezdünk. Ó, ez az ismerősöm nagyon boldogtalan. Neki tényleg el kellene végeznie. Ez az éhi passzikó. Ez a dhamma egyik jellemzője. Ez nem egy intellektuális játszma. A lényeg, hogy ténylegesen megtapasztaljunk valamit. Vannak, akik eljönnek a tanfolyamra, és azt mondják, nagyszerűek az előadások. De hogy lehetnének azok nagyszerűek? Valójában a dhamma az, ami csodálatos. Ha az egészet csupán egy intellektuális időtöltésnek tekintjük, az nem segít. Azért jövünk ide, hogy meditáljunk, s ennek segítségével, a 10 nap elteltével, mikor bárkivel találkozunk, ösztönösen azon kezdünk gondolkodni, hogy ez egy csodálatos technika. Én megízlelhettem, s rendkívül hasznosnak találtam, nekem sokat segített. Neked is érdemes lenne kipróbálnod. Ez a mércéje annak, hogy valaki tényleg megízlelte a dhammát, vagy sem. Ha valaki tényleg megízlelte a dhammát, akkor az biztos, hogy hasznára válik. Amikor valami hasznunkra válik, úgy érezzük, hogy azt másokkal is meg kell osztanunk. Ha valaki például egy jó író, úgy érzi majd, hogy írnia kell valamit, hogy minél több ember megismerhesse a dhammát. Az emberek nem tudják, hogy létezik egy ilyen technika, és hogy meg is lehet azt tanulni. Ha valakinek jó beszédkészsége van, az beszél erről, ahol lehetősége nyílik rá. Ha valaki anyagilag megengedheti magának, megpróbál egyre többet adományozni, hogy minél több ember hasznosíthassa a technikát, nem pedig arra ösztönöz általa, hogy minél nagyobb szekta jöjjön létre. Ez most egy kis szekta, csináljunk belőle egy nagyobb vipassana szektát. Egyáltalán nem ez a szándéka az adományával. Az emberek mindenhol szenvednek. Minél több ember találkozik a dhammával, minél több ember találkozik ezzel a technikával, annál többen szabadulnak meg boldogtalanságuktól. Átérezzük ezt a szeretetet, ezt az együttérzést. Majd valaki lehet, hogy úgy érzi, a tanfolyam elvégzéséhez minden adott volt számomra, és ezt mások adománya tette lehetővé. Emellett sokan önzetlen szolgálatukkal segítettek a tanfolyamon. Ez tette lehetővé, hogy békésen és kényelmesen meditálhassak. Én is szeretnék 10 napot az életemből arra áldozni, hogy szolgáljak. Úgy érzem, el kell, hogy menjek és szolgáljak egy hasonló tanfolyamon. Így érik meg bennünk az elhatározás, hogy valamelyik tanfolyamon szolgáljunk. Éhi passzikó, vagyis váljon minél több ember hasznára a technika. Helyes, ha valaki úgy dönt, hogy adományt, dánát ad, hiszen így mások is hasznosíthatják a tanfolyam kínálta lehetőségeket. De még jobb, ha valaki úgy dönt, hogy adományképpen szolgál egy tanfolyamon. Amint látjuk, a szándék az, ami fontos. Amikor pénzt adunk, azt azért adjuk, hogy segítsünk az embereknek megszabadulni boldogtalanságuktól. Arra adunk pénzt, hogy szállást, ételt, italt kaphassanak a résztvevők. Ez mind nagyon helyes. Semmi sem hasonlítható viszont ahhoz, amikor a Dhamma tanítására adunk pénzt. A szándékunk az, hogy az emberek teljes egészében megszabaduljanak a boldogtalanságtól. Amikor pénzt adományozunk, abban a pillanatban, amikor úgy döntünk, hogy adományozunk, az egy csodálatos pillanat. Szándékunk csodálatos. Amikor átadjuk a pénzt, szándékunk csodálatos. Viszont amikor 10 napon keresztül egyfolytában szolgálunk, folyamatosan azt érezzük, hogy mennyi ember részesül a Dhammából, mennyien szabadulnak meg a boldogtalanságtól. 10 napon át folyamatosan fejlesztjük magunkban ezt a parámit, ezt a szándékot, a Dhamma szándékot, és ez egy csodálatos dolog. Akik szolgálnak, maguktól rájönnek erre. Saját tapasztalatomból tudom ezt. Amikor valaki úgy dönt, hogy szolgál egy tanfolyamon, a meditációja erősebbé válik. Amikor ételt adományozunk valakinek, a természet segít, hogy mi magunk se éhezzünk. Hasonlóképpen, amikor dammát adunk valakinek, ennek fejében saját dammánk egyre erősebbé válik, megerősödünk benne. Tehát az emberek ennek megfelelően egyre jobban megértik az éhi passzikó jelentését. Egyre többet szolgálok azért, hogy minél több ember juthasson hozzá a dammához. Ez a tulajdonság annak a mércéje, hogy valaki tényleg a dammát gyakorolja-e vagy sem. A következő jellemző az opanájikó. Ha a tiszta dammáról van szó, akkor minden lépéssel, melyet megteszünk az ösvényen, közelebb kerülünk a végső célhoz. Az ösvény természete ilyen. Az ösvény olyan egyenes, mint egy autópálya, ahol egyáltalán nincsenek kanyarok. Egyáltalán nem arról van szó, hogy egy zsákutcába kerülünk, ahonnan vissza kell térnünk. Minden egyes lépés a végső célhoz vezet. Ez az opanájikó.
Ádimé kalyánakári, madhyamé kalyánakári, antamé kalyánakári.
Mindegy, hogy az ösvény elején, közepén vagy végén tartunk, az mindig a javunkat szolgálja. Ha csupán a sílát gyakoroljuk, ennek is meg lesz az eredménye. Ha a szamádit is gyakoroljuk, még több eredményt érünk el. A pannya gyakorlásával pedig még ennél is több eredményben lesz részünk. Majd elérjük a végső célt, mely megszámlálhatatlanul sok nyereséget hoz számunkra. Minden egyes lépés, melyet az ösvényen megteszünk, jó eredményeket hoz számunkra. A Dhamma ösvényén tett egyetlen lépés, a legparányibb erőfeszítés sem megy veszendőbe. Semmi nem vész kárba. Ezt nevezik opanájikónak.
Paccattang véditabbó vinnyúhíti.
A paccattam jelentése közvetlen megtapasztalás mindenki által. Nem számít, hogy valaki milyen szektához vagy társadalmi osztályhoz tartozik. A Dhamma mindenkié. Mindenki saját gyakorlása révén érheti el, hogy a Dhamma hasznára váljon. Nem arról van szó, hogy előbb át kell térnünk egy bizonyos szervezet vallásra, aztán az majd segítségünkre lesz. Egyáltalán nem erről van szó. Ha így gondolkodunk, akkor valami nem stimmel. A Dhamma kivétel nélkül minden ember hasznára válik. A hinduk továbbra is hinduk, a keresztények pedig keresztények maradnak, a zsidók ezentúl is zsidók, a muzulmánok ezentúl is muzulmánok lesznek, míg a buddhisták buddhisták maradnak. Egyáltalán nem számít, hogy ki milyen vallást gyakorol. Minden emberi lény egyforma. A tudatlanságnak köszönhetően folyamatosan sóvárgást, elutasítást, nem tudást hozunk létre, mely rendkívül feszülté és boldogtalanná tesz bennünket. Rendelkezésre áll viszont az ösvény, melynek segítségével megszabadulhatunk a boldogtalanságtól azáltal, hogy eltávolítjuk a tudati szennyeződéseket. Bárki gyakorolhatja ezt a módszert, és mindenki ugyanazt az eredményt fogja elérni.
Paccattang véditabbó.
Mindez közvetlen megtapasztalással kell, hogy megvalósuljon. Ha csupán intellektuális játékot űzünk, az nem segít. India spirituális életében Buddha előtt, Buddha idejében és Buddha után is folyamatosan jelen volt ugyanaz a tanítás. Szabadulj meg a sóvárgástól, szabadulj meg az elutasítástól, szabadulj meg az illúziótól, a káprázattól. Ez nem számított újdonságnak. Ez jelen volt mind intellektuális szinten, mind az érzelmek szintjén. De aztán megjelent valami teljesen új. Felbukkant valaki, aki a valóság szintjén mutatta meg, hogy miként szabadulhatunk meg a sóvárgástól. Szemléld az érzéseid. A sóvárgás kialakulásának oka egy kellemes érzés. Szabadulj meg az elutasítástól. Figyeld az érzéseid, és szemléld azokat. Csak akkor jelenik meg az elutasítás, ha felbukkan egy kellemetlen érzés. Ez a valaki a gyakorlati szinten tanított. Ez a Paccatan Veditabbo jelentése. A védana szintjén meg kell értenünk a valóságot, és meg kell szabaduljunk a boldogtalanságtól. Vinyuhi. Minden bölcsember képes arra, hogy ezt gyakorolja, mindenki által alkalmazható ez a technika. Ezek voltak a Dhamma jellemzői. Ha valaki e tulajdonságok megértésével halad az ösvényen, az szükségszerűen eredményes lesz. Ugyanígy, amikor valaki azt mondja, hogy menedéket veszek a szangában, akkor az nem azt jelenti, hogy egy személyben veszek menedéket, hanem az adott személy jó tulajdonságaiban. Mindenki, aki a helyes ösvényen halad,
Supatipanno bhagavato savaka sangho, Ujjupatipanno bhagavato savaka sangho, Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho, Samichipatipanno bhagavato savaka sangho.
Mindenki, aki a helyes ösvényen halad, az igazság és a bölcsesség ösvényén, az eljut arra a szintre, ahol szentemberré válik, és ezt a szentembert nevezzük szangának. A megszabadulásnak 4 lépcsőfoka van. Akkor válik valaki igazi szangává, ha legalább az első szintet elérte. Az ilyen szentemberekkel való találkozások ösztönzést adnak számunkra. Ez az inspiráció segít abban, hogy haladjunk az ösvényen. Ez jelenti azt, hogy menedéket veszünk a szangában. Az odaadás akkor helyes, amikor életünkben bölcsességre alapozva kezdjük el alkalmazni a dhammát, amikor saját magunkban kezdjük kifejleszteni ugyanazokat a jó tulajdonságokat. Ez a szadda, az első fontos barátunk. A második fontos barátunkat az akkori idők nyelvén víriának hívták. A víria erőfeszítést, helyes erőfeszítést jelent. Ha nem vagyunk azzal tisztában, hogy hogyan tegyünk helyes erőfeszítéseket, akkor rossz irányba tesszük meg azokat, ami nem vezet eredményhez. Íme egy történet Indiából. Egy holdfényes éjszakán Észak-India egyik ősi szent városában, Varanasiban 4 barát úgy döntött, hogy az éjszakát csónakázással tölti. Szereztek hát egy csónakot. És hát Varanasi az Varanasi, a hasis és a bang városa, ahol rengeteg bangot elfüstölnek és megisznak. Ők is ezt tették. Aztán elkezdtek evezni a csónakkal. Egész éjszaka eveztek, eveztek és izzadtak, eveztek és izzadtak. Pirkadatkor észrevették, hogy a csónak egy tapottat sem mozdult, pontosan ott volt, ahol induláskor. Vajon mi történhetett? Azután egyikük rájött, hogy mi történt. Senki sem oldotta el a kötelet, mellyel a csónak a parton lévő cölöphöz volt kötve. A tudatlanság kötele tehát jelen van, és mi csak evezünk és izzadunk. Mit is érhetnénk el így? Tisztában kell lennünk vele, hogyan kell gyakorolnunk. Csak ekkor leszünk képesek helyesen, bölcsességgel, az ösvény lényegének megértésével, a technika lényegének megértésével gyakorolni. Így tényleg elérjük a végső célt. Máskülönben minden erőfeszítés hiába való. Ez a helyes erőfeszítés a vírja. A harmadik fontos barát a sati, a tudatosság. A satinak 2 jelentése van. Az egyik smriti, azaz emlékezés. Sokan ezt a jelentést használják. Elkezdünk emlékezni valamire. A múlt dolgaira való emlékezés viszont nem része a megszabaduláshoz vezető technikának. A sati másik jelentése tudatosság. A tudatosság pedig mindig a jelen pillanatra vonatkozik. A múltnak nem lehetünk tudatában, a múltra csak emlékezhetünk. A jövőnek sem lehetünk tudatában, gondolkodhatunk róla, de tudatában nem lehetünk. A tudatosság mindig a jelenben kell, hogy pillanatról pillanatra megvalósuljon, soha nem lehet máshol, csak a jelenben. Tudatában vagyunk minden dolognak, amit tapasztalunk, tudatában vagyunk azoknak úgy a felszínen, mint a mélyebb szinteken. Amikor az érzések segítségével gyakorlunk, akkor a mélyebb szinteken vagyunk tudatában a dolgoknak. Amikor járunk, tudatában vagyunk annak, hogy járunk. Amikor eszünk, tudatában vagyunk annak, hogy eszünk, de emellett saját érzéseinknek is tudatában vagyunk. Ha ez a fajta tudatosság hiányzik, akkor nem juthatunk el a végső célhoz. Lehet, hogy tökéletesen tudatában vagyunk annak, hogy járunk. Kifejlesztünk magunkban egy nagyszerű képességet, hogy valamennyi cselekedetünket éberen figyeljük. De ha a megjelenő érzéseket figyelmen kívül hagyjuk, akkor nem juthatunk el a megszabadulás végső céljához. Vegyük a kötéltáncos lány példáját. A kifeszített kötélen haladva minden egyes lépésének rendkívüli módon tudatában van. Ha nem lenne tudatában, lehet, hogy leesne és összetörné magát, akár meg is halhatna. Tehát minden egyes lépésének tudatában van, mégsem válhat arahantá. Nem válhat tökéletesen megszabadultá, mert nem tudja, hogy mik azok az érzések, s nem tudja, hogyan tartsa meg semlegességét a megjelenő érzésekkel. Vagy vegyünk egy táncos nőt a színpadon. Ő is minden egyes lépésének, minden egyes mozdulatának tudatában van, de az érzéseknek nincs. Ezért nem is juthat el a végső célig. Buddha az érzések szemlélését tanította. Amikor az érzésekkel dolgozunk, tudatában vagyunk érzéseinknek, megértjük anicca természetüket, és ezzel a megértéssel fenntartjuk semlegességünket. Ekkor járunk a megszabadulás ösvényén, mert így módon vagyunk csak képesek megváltoztatni tudatunk legmélyebb szinten tapasztalható rögzült szokását. Enélkül csak a tudat felszínén dolgoznánk. A szati tehát helyes szati kell, hogy legyen, valódi bölcsességgel, a szati jelentésének pontos megértésével. Ennek megfelelően dolgozunk a szatival, s így el is érjük a végső célt. És itt van a szamádi. Újra hangsúlyozom, hogy a szamádi, szamma szamádi, a helyes szamádi kell, hogy legyen. A szamádi jelentését pontosan meg kell értenünk. A puszta koncentráció nem segít.
Kusal cittassa ekaggata.
Vagyis egy tiszta tudat koncentráció kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy az alapnak mentesnek kell lennie a tudatlanságtól. Ha egy képzeletbeli dolog segítségével koncentráljuk a tudatunkat, akkor az nem szamma szamádi. Ugyanígy, ha tudatunk alapja sóvárgással teli, amikor szeretnénk valamit megkapni, a szamádi segítségével szeretnénk elérni valamit, az nem vezet eredményre. Hasonlóképpen, ha tudatunk alapját az elutasítás jellemzi, az ugyanúgy nem vezet eredményre. Sóvárgástól, elutasítástól, képzelődéstől mentesnek kell lenni az alapnak. Tapasztalásunk tárgya, vagyis a szatink, minden egyes pillanatban a valóság minél hosszabb időn át történő tudatosítása kell, hogy legyen. Ez a valódi szamádi. Az ötödik barát a panya, vagyis a bölcsesség, az upekka, vagyis a semlegesség, kiegyensúlyozottság. Ez egy nagyon fontos barát. A többihez hasonlóan, ha a panya, a bölcsesség csak intellektuális szinten jelenik meg, azon alapul, amit hallunk vagy olvasunk, ha a sutamaya panya vagy cintamaya panyaként valósul meg, az nem lesz segítségünkre. A valódi panya, a bhavanamaya panya kell, hogy legyen. A bhavanamaya panya volt Buddha felfedezése az emberiség számára. A bölcsességet az érzések szintjén kell megtapasztalnunk. Ez jelenti a valódi panyát. Az érzések szintjén észlelt bölcsesség saját közvetlen tapasztalatunkon alapul, és ez a semlegesség és ez a bölcsesség tudatunk legmélyebb szintjén teremti meg a sóvárgástól és elutasítástól való mentességet. Ez az, amit elkezdtünk itt gyakorolni, és ez az, amit mindennapi életünkben is gyakorolnunk kell. A napi gyakorlások során is úgy figyeljük a megjelenő érzéseket, hogy nem reagálunk rájuk sóvárgással és elutasítással. Folyamatosan tudatosítjuk azt, hogy mindez anicca, anicca, s tudatunk semlegessé, kiegyensúlyozottá válik. Aztán felismerjük azt, hogy az itt elért semlegesség hogyan nyilvánul meg mindennapi életünkben, s ez mindenképpen bekövetkezik. Ha csupán intellektuális szinten vagy a hit szintjén fogadjuk el az aniccát és a semlegességet, nem remélhetjük azt, hogy kifejezésre jut majd mindennapi életünkben. Az életben törvényszerűen jelen vannak a hullámhegyek és hullámvölgyek, a nehézségeket nem lehet elkerülni. Ha úgy közelítjük meg a kérdést, hogy miként kezeljük semlegesen, kiegyensúlyozottan a különböző helyzeteket mindennapi életünkben, akkor a panya az valódi panya. Egy újabb történet Indiából. Meghal egy dúsgazdag ember. Az ottani szokások szerint a két fiú gyermek egy ideig ugyanabban a családban élt együtt. Egy idő után nézeteltérések merültek fel köztük, s elkezdtek vitatkozni. A teljes vagyont felosztották egymás között. A pénzt, az ékszereket és a földet mind megosztották fele-fele arányban. Amikor mindent szétosztottak, valaki rátalált egy elrejtett kis csomagra. Megnézték, mi van benne. Két gyűrűt rejtett. Az egyik egy közönséges ezüst gyűrű volt, a másik drága gyémántokkal volt ékesítve. Az idősebb testvér rögtön mohóvá vált. Az öcsének ezt próbálta meg beadni. Számomra úgy tűnik, hogy ez a gyűrű nem apánktól származik. Valószínűleg egyik nemzedékről a másikra öröklődött, és ezért ennek folytatódnia kell, és mindig az új nemzedék kell, hogy átvegye. Ezért a legjobb, ha én, mint az idősebbik fiú tartom meg ezt a gyűrűt, azért, hogy a folyamat ne álljon meg. Ha eladnánk és elosztanánk a pénzt, akkor megszakítanánk ezt a hagyományt. Tehát nálam marad a gyémántgyűrű, te pedig megkapod az ezüstgyűrűt. Az öccse erre mosolyogva mondta, rendben van, legyen a tiéd. Szerezzen neked örömet a gyémántgyűrű, nekem pedig az ezüstgyűrű. Ezzel elkezdték élni saját, külön életüket. Jöttek a hullámhegyek és a hullámvölgyek. A gyémántgyűrűt birtokló idősebb fivér tavasszal mindig emelkedett hangulatban volt, de mikor a nyár véget ért és jött az ősz vagy a tél, akkor rossz kedvűvé vált, elvesztette tudata kiegyensúlyozottságát. Bármit hozott az élet, minden helyzetben elveszítette tudata egyensúlyát, jött a feszültség, hiperfeszültség, majd ilyen nyugtató, olyan nyugtató, szupernyugtató, altató, szuperaltató, végül eljutott arra a szintre, hogy elektrosokkal kezelték. Ez történt a gyémántgyűrűt birtokló fiúval. A másik fiú, akinek az ezüstgyűrű jutott, eként gondolkodott. Apám biztos helyen őrizte a gyémántgyűrűt. Ez rendben is van. De vajon miért tartott ilyen helyen egy hétköznapi ezüstgyűrűt? Kell, hogy legyen valami magyarázata. Elkezdte hát vizsgálni a gyűrűt, és felfedezte, hogy bele van vésve valami. A gyűrűn a következő felirat állt. Ez is megváltozik majd. Tehát ez is megváltozik majd. Ez apám tanítása lehet. Ez is megváltozik majd. Vagyis minden változik. Mindig a kis ujján viselte a gyűrűt. Jött a tavasz, és élvezte azt. Nem menekült előle. Élvezte a tavaszt. Ránézve a gyűrűre azt gondolta. Igen, ez is változni fog, nem tart örökké. Amikor véget ért a tavasz, mosolygott. Tudtam, hogy meg fog változni, most megtörtént. Ennek így kellett történnie. Nem veszítette el tudata egyensúlyát. Amikor jött a tél, megint a gyűrűre pillantott. Ez is megváltozik majd. Nem siránkozott, nem volt rossz kedvű. Ez is megváltozik majd. Ez a természet törvénye, szükségszerűen megváltozik. Törvényszerűen jönnek a hullámhegyek és a hullámvölgyek, törvényszerűen jönnek bizonyos nehézségek az életünkben. Ha megértjük az ez is megváltozik majd jelentését, akkor már rá sem kell néznünk a gyűrűre. A gyűrű a bensőnkben van, a valóság a bensőnkben van, birtokoljuk Buddha örökségét. Szemléljük a bensőnkben lévő valóságot, vagyis azt, hogy ez is megváltozik majd. Az egyik pillanatban fájdalmat észlelünk, ez is megváltozik majd. A másikban egy kellemes áramlást tapasztalunk, ez is megváltozik. A változás természetszerűleg jelen van, és mi megtapasztaljuk a változást. Ugyanaz az igazság, melyet bensőnkben megtapasztalunk, megnyilvánul kívül is. Ez is megváltozik, ez is megváltozik, és mi megtartjuk tudatunk tökéletes semlegességét, kiegyensúlyozottságát. Ha így cselekszünk, akkor az említett barát tényleg jó barátunk lesz. Mind az öt barát kiváló, nem kell aggódnunk az ellenségek miatt. Semmilyen ellenség nem árthat nekünk, ha velünk van az öt barát. Tartsuk őket tisztán, minden szennyeződéstől mentesen. Bölcsességünk révén értsük meg, hogyan válhat hasznunkra az öt barát. Ekkor észre fogjuk venni, hogy lépésről lépésre a végső cél felé haladunk. A fennmaradó két meditációs nap nagyon komoly munkát igényel. Figyeljünk arra, hogy fenntartsuk a folyamatosságot éjjel-nappal, kivéve azt az időszakot, amikor mélyen alszunk. Ezt leszámítva éjjel-nappal gyakoroljunk. Ne foglalkozzunk a többiekkel, csak magunkra figyeljünk, és folyamatosan végezzük a gyakorlást. Hajtsuk végre a mélyreható műtétet tudatunkon. Hozzuk felszínre a mélyen gyökerező komplexusokat, és szabaduljunk meg tőlük. Amennyi komplexustól megszabadulunk, olyan mértékben szabadulunk meg szenvedéseinktől. Az élet tele van szenvedéssel. Szabaduljunk meg tőlük, és élvezzük az igaz békét, az igaz harmóniát, az igaz boldogságot. Élvezzék mindnyájan az igaz békét, az igaz harmóniát, az igaz boldogságot, az igaz boldogságot.
Szövet. Szövet.